Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 25 éves évfordulójáról emlékeztek meg Miskolcon. Holnap kezdődik az Egri Kamara Opera Fesztivál. A súlyosan beteg kisfiú Bertoldért rendeznek jótékonysági koncertet 60-ban szombaton. Ezek majd műsorunk főbb hírei. Tartsanak velünk! Háladó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek a Miskolci Szent Imre templomban, ahol megemlékeztek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 25 éves évfordulójáról. A szentmise után egy jubileumi gálaműsorral készültek az intézmény növendékei, amelyben Szent Imre herceg jelenkori üzenetét tolmácsolták a hallgatók számára. Az ünnepségen Hollósi András Miskolc alpolgármestere is jelen volt, aki visszaemlékezett az iskola kezdeti időszakára.
Kedves gyerekek, kedves diákok, 25 év azért nagy idő. 25 év a ti életetekben szinte beláthatatlan távolságnak tűnik, de a mi életünkben is egy nagyon hosszú idő. Annak idején, amikor itt a mögöttünk található Szent Imre templomban én is sokat minisztráltam, még Megcsei Antal atyánál Tóni bácsinál sokat, és többek között az, hogy itt lehettek ti, és itt lehetünk mindannyian, többek között az ő szellemi elindítása is kellett. Természetesen a Jóisten támogatása mellett anyagi támogatásokra is szükség volt, azt pedig Almási József biztosította, és én emlékszem arra, amikor itt egy nagyon romos állapotban lévő intézmény volt, egy másik általános iskola, és látható az, hogy mivé fejlődött, és milyen nagyszerű embereket nevelt Miskolcnak és a hazának ez az intézmény. Ezt gratulálok egyébként az intézmény egykori és jelenlegi vezetésének is. És én bízom benne, hogy azt a szellemi örökséget, amit nekem ugyebár csak Tóni bácsi marad, Megcsei Antal plébános úrtól én is kaphattam, László atyán keresztül ezt a folytonosságot tovább vive, minden diák és minden pedagógus ebben az intézményben tovább vihet majd. Én kívánok a iskola további működéséhez sok erőt és egészséget, és természetesen a Jóisten áldását munkájukhoz.
Most Poszkodi Néma Tesztímának, az intézmény igazgatójának beszédéből hallhatnak egy részletet.
A kezdetek óta eltelt 25 évben közel 1300 gyermeket bocsátottunk útjára. Nyugdíjba vonuló kollégáink bölcsességére, szakmai tudására, gyermekszeretetére szeretettel gondolunk. Az általuk ránk hagyott örökséget megőrizzük, hozzáadva tudásunkat gyarapítjuk. Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. János leveléből vett idézet jól tükrözi lelkinevelő munkánkat. Azt az evangelizációt, melyet napról napra végzünk a gyermekek és családjaik körében. Munkánk gyümölcsét bizonyítja, hogy volt tanítványaink egyházi házasságot kötöttek, és gyermekeiket a keresztség szentségében részesítették. Diákjaink fele a mai napig egyházi iskolát választ továbbtanulásuk céljából. Volt tanítványainkkal nagyon jó és mély kapcsolatot ápolunk. Szívesen keresnek bennünket, sokat beszélgetünk velük, megosztják örömeiket, olykor bánataikat. A mai kor kihívásai nem egyszerűek, de mikor volt egyszerű? Körülvesz bennünket egy digitális világ, mesterséges intelligencia és egy valós világ. Nekünk pedagógusoknak, kislámpásoknak kell maradnunk, ahogy Gárdonyi Géza írta. A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát. Feladatunk a következő években megmutatni és megtanítani gyermekeinknek, s rajtuk keresztül családjainknak a valós élet, a teremtett világ szépségét, az embertársaink nagyszerűségét és csodáját, Isten szeretetének végtelenségét, az evangélium igazságát. Ehhez kérem a mindenható segítségét, adjon mindannyiunknak örömöt, tetrekészséget és reményt. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.
A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár a Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban. Sztojk Attila hozzátette, ez a támogatás egyrészt a meglévő intézményi struktúrában a szakmai munka folytatását és fejlesztését segíti, másrészt az utánpótlása elsősorban a középiskolás diákokra koncentrál. Kiemeltem, a kormány célja az, hogy a szakkollégiumok utánpótlás nevelését megerősítse, így még több hátrányos helyzetű fiatalnak legyen esélye bekerülni a felsőoktatásba. Ismertettem, a szakkollégiumi hálózat már az érettségi előtt megszólítja a tanulókat, és segíti többek között a vizsgákra való felkészülésüket. Megjegyeztem, a projektnek köszönhetően a roma szakkollégiumok egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. November 6-a és 9-e között rendezik meg az Egri Kamara Opera Fesztivált. Az esemény beharangozó tájékoztatón Eger alpolgármestere úgy fogalmazott, ez egy unikális fesztivál, ami több mint 10 éve színesíti a város színvonalas őszi program kínálatát. Gulyás Lászlót hallják.
Nagyon megható itt ülni, és azt mondtam itt alpolgármesterként. Sokszor én is szerveztem ezt a fesztivált, tehát van közöm hozzá. Éppen beszéltük, hogy így elbizonytalanodtunk, hogy hanyadik is ez, több mint 10. ebbe fogunk maradni a hivatalos közlések szerint. Nekem személy szerint is nagyon-nagyon fontos, hiszen volt olyan időszak, amikor együtt söpörtük a nagy termet utolsó pillanatokban, vagy együtt pakoltuk a székeket, tehát érzelmileg is rendkívül kötődök ez az eseményhez. Természetesen zenészként is, hát részt vettem sok ilyen produkcióban, ami a Kamara Opera Fesztiválon volt régebben. Ez egy unikális fesztivál. Nagyon érdekes, hogy kicsit reflektálnék arra, hogy ma választottuk meg a Gárdonyi Géza Színház igazatért, és az egyik pályázónál felmerült, hogy kellene csinálni Kamara Opera Fesztivált, én mondtam, hogy van. Én azt látom a mostaninál, hogy sokkal jobban látható, mint akár az elmúlt években, tehát a média jelenléte, az online jelenléte dicséretet érdemel. Mi nagyon örülünk neki, hogy hát a főszervezője tulajdonképpen az Egri Szimfonikus Zenekar, hiszen a műsor gerincében közreműködik, ugye nem csak karmester úr, hanem a zenekar is, és nyilván művészeti vezetőként Máté rakja össze, vagy álmodja meg a programot, ami így van helyén, és hogy azért mindig van közönsége. Tehát az, hogy azt végignézem műsort, hogy kik jönnek el ide Egerbe, fantasztikus. Nem kell ahhoz elutaznunk Budapestre, vagy európai városokba, hogy mondjuk egy selmeci darabbal találkozzunk, vagy egy különösen kedvencem a mondjuk egy K2 darabbal. Abban mindig unikális volt Máté, és tényleg szemtől szembe is dicsérhetem, mert jól ismerjük egymást, hogy mindig kitalál valami újat, tehát hihetetlen. Tehát hogy most is, ahogy most kiderült, hogy új helyszínek is lesznek. Tehát nem mindig a megszokott helyszínek, szerintem ezek fontosak, hogy bevonnak akár a fázis közösségi térként történő bevonása, vagy mondjuk úgy hallottam, hogy a Líceumban még nem biztos, de talán ott az aulában jöhet létre egy produkció. Szóval ezek mind újdonságok és izgalmas dolgok, és az emberek szerintem erre vágynak. És az, hogy ilyen magas szintű, magas színvonalú kultúra ebben a városban egyáltalán lehet, az ahhoz nagyon nagy köszönet jár a Szabó Sipos Máténak és az Egri Szimfonikus Zenekarnak.
November 8-án különleges összefogás valósul meg 60-ban, a Dalvarán Show kórus szervezésében jótékonysági napot rendeznek, 60-i művészek összefogása Bertold Ért címmel. A Nagy Endre rendezvényteremben délután 2-től este 9 óráig tartó programon helyi előadók, kórusok, tánccsoportok és iskolák lépnek színpadra, hogy közösen támogassák a súlyosan beteg kisfiú Bertold gyógyulását. Földesi Korsós Andra a főszervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Andi, te voltál az, aki itt mint művész fölkarolta, összefogta. Hogyan varázsoljátok ezt a szombatot, segítségi erről mesélj nekünk?
Hát tulajdonképpen, ha visszagondolok így az eddigi tevékenységeinkre, nem először veszünk részt jótékonysági rendezvényen, de ilyen jelleggel, hogy mi legyünk a szervezők, így még nem képviselte magát a kórus. Volt egy rendezvény, a Pro Urbe díj átadó, ahol megismerkedtem Bertold nagypapájával, és ott beszélgettünk a kisunokája állapotáról, és hogy milyen nehéz helyzetbe került a család is, illetve hát a kisfiú is, ugye. És nyilván én is anyuka vagyok, szülő vagyok, érző lélek vagyok. Tehát abban a pillanatban így megfogalmazódott bennem, hogy valamit kezdenünk kell ezzel. És én már akkor ott megígértem Jánosnak, hogy mindenképpen valamit fogunk.
Művészeket kerestél meg, iskolákat kerestél meg, fellépőket kerestél meg. Hogy fogadták a megkeresést, és végül is kiket találtatok meg, vagy kiket találtál meg?
Tehát akit én elképzeltem, hogy szeretnék megszólítani, mindenki igent mondott. Tehát így az iskolák közül 65-ös számú általános iskola és az Urkályé képviselteti majd magát. Lesznek táncos produkciók, a Dance Square Egyesület, illetve a Döleb, a Hip-Hop Táncegyesület, a zeneiskolát is, mint egy komoly zenei intézményt, illetve ugye a zenei alapokat ott kapják a gyerekek, tehát a zeneiskolát is megszólítottam, ezután ugye a Duo Nicole, majd a Grassalkovicsének együttes lesz, utána Dusik Ambrus Beri lesz a Hugával, aztán az Ágabága egy akusztikus verzióban, utána jön a Dalvarázs, természetesen mi is képviseljük magunkat, teljes létszámmal, ezután pedig inkább már a könnyedebb zenére koncentráltam, amit ugye a komoly zenér, mert mi fogunk átvezetni, illetve utánunk ugye Tóth Pál Szilvi, és utána jön Szabó Bence, aztán a Pinkers, ők is egy akusztikus
nagyon
formációban.
Nagyon gazdag repertoár.
És a végén azért a rockzenét kedvelőket sem felejtettük el, ott pedig ugye a Trev zenekart kértük fel.
Ma folytatódott Miskolc komposzt keretosztási akciója. Ezeket a Miskolci Városháza aulájában vehették át azok, akik előzetesen regisztráltak. Az országos szabályozás szerint évek óta tilos a kerti hulladék avar és növényzet égetése Miskolcon is. A város 2020 óta ad ingyenesen komposzt keretet, eddig összesen 2400 darabot, ezen anyagok hasznosításához a Hungary Life projekt keretén belül. Tilos a levágott gajak, a zavar és minden zöld hulladék égetése 2020. szeptembere óta. A tiltáshoz nagyban hozzájárultak az elmúlt időszak romló légszennyezettségi adatai. Éppen ezért a projekt munkatársai minden évben osztják a komposzt kereteket. A 6 éve indított zöld projekt keretében, amely 2026-ig tart, mondta el a minap.hu portálnak nyilatkozva Hollósi András, Miskolc alpolgármestere. A Miskolci Kertesházban élő gondolkodása környezettudatosabbá váljon, ez a cél. A komposzt értékes anyag, ami a talajba visszajutva természetes trágyaként tud működni. Végül az időjárásról. Holnap szinte zavartalanul derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben aztán 15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 5-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. I read the book you read, tasted the words you said. Our story is darkening with time. One fading afternoon. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az örökös katonai semlegesség kikiáltásának 70. évfordulóját ünnepelték Nyíregyházán. A Jagelló dinasztia királyait idéző kiállítás, valamint rajzfilmvetítés lesz a Dobó István Vármúzeumban. Jó terméshozam és kiváló aszútermés jellemezte az idei szüretet Tokajhegy alján. Ezek mai műsorunk főbb témái. Ausztria egyik legfontosabb ünnepét, az örökös katonai semlegesség kikiáltásának 70. évfordulóját ünnepelték a Nyíregyházán működő osztrák tiszteletbeli konzulátus szervezésében. A jeles nap alkalmából magasrangú diplomaták és közéleti személyiségek gyűltek össze a Városházán tartott fogadáson. Dr. Barabás László, az osztrák köztársaság tiszteletbeli konzulja felhívta a figyelmet Ausztria fejlett ipari pozíciójára, és beszélt a szomszédság gazdasági hatásairól is.
A legfejlettebb ipari országok közé tartozik Ausztria, nem azért, mert Magyarország szomszéd, de hanem egyébként is, ha egyfőről se bruttó nemzeti jövedelem magasabb, mint a németeké. És éppen ezért ennek vannak óriási előnyei, és hát azért, ahol a napsüt, ott árnyék is van, szokás mondani, ennek vannak árnyoldalai is. És éppen ezért ez a szomszédság, ez egy ilyen kettős megítélés alá esik, de hát alapvetően azt kell mondani, hogy a kapcsolatok jók, mindig volna mit javítani rajta teljesen természetesen, és most nem csak a legutóbbi Ferencvárosi Salzburg meccsnek a mellékzengéjére gondolok, hanem egyéb vonatkozásokra is. Mi minden bizonyan nem örülünk annak, hogy nagyon sok jól képzett, szakképzett munkavállaló elhagyja Magyarországot, és nagyon sokan Ausztriában találnak maguknak elfoglaltságot, és keresi tevékenységet. Mások oldalról viszont ez lehet jó is, hiszen tapasztalatot is szereznek, bízunk benne, vissza is fognak jönni.
Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere hangsúlyozta, hogy a Városháza mint helyszín is jelképezi a két ország közötti együttműködés fontosságát.
Szép példája a Magyarország és Ausztria közötti kapcsolatoknak, hogy a Városháza ad helyt tiszteletbeli osztrák konzulátusnak, és hát ez minden szimbólum mögött van egy tartalom, ezt jelzi az is, hogy mennyire fontosnak tartjuk a két ország együttműködését, kivesszük a részünket, és ezt próbáljuk úgy is értelmezni, hogy a mondjuk elsőbb a Szentpölten az osztrák testvérvárosunk velük, de bármilyen irányba közös kapcsolatokat építsünk. Elsősorban kultúra, sport, oktatás, turizmus területén, de valójában mi az élet minden részén, és én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy ebbe a kapcsolatrendszerbe integráljuk mondjuk a fiatalokat, a diákokat, hiszen ők fogják ezt továbbvinni.
Egy újabb rendhagyó vándorkiállítással gazdagodik a Dobó István Vármúzeum. Jagellók a krakkói, budai, prágai trónon címmel nyílik időszaki tárlat november 7-én pénteken 15 órától a gótikus palota Tinódi termében. A továbbiakban pedig ingyenes rajzfilmvetítéssel várják az érdeklődőket november 14-e és 16-a között. Az eseménnyel az Országos Rajzfilmünnep programsorozathoz kapcsolódik a Dobó István Vármúzeum. A részletekről Novákném Lakár Zsófia, az intézmény igazgatója adott bővebb tájékoztatást.
November 7-én pénteken 15 órától várjuk a látogatóinkat a Jagellók a prágai krakkói trónon című időszaki kiállítással, amelyet a Polónia klubbal közösen valósítunk meg. Több közreműködő szervezet is részt vett egyébként a kiállítás összeállításában, mi befogadtuk. Ez egy régi, most már azt mondhatom régi terv volt, hónapokkal ezelőtt megszületett az elgondolás, hogy ezt az időszaki kiállítást novemberben megrendezzük, december 15-ig látható majd, és az az aktualitása, hogy a jövő évben ugye a Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, így aztán a Jagellók és köztük ugye Lajos király, aki életét vesztette a mohácsi csatában, különösen is fókuszba kerülnek jövőre. Ezt szerettük volna már megelőlegezni egy kicsit a magyarországi Jagelló dinasztiáról, tagjairól szóló kiállítással, de nem csak róluk szól természetesen, hanem a lengyel, illetve a prágai trónon ülő Jagelló dinasztia tagjairól és feleségeikről is szól a kiállítás. Az első Jagelló uralkodó 1440-ben az az Ulászló, magyar királyként első Ulászló volt, ugye, aki sajnos csak 4 évet uralkodott, és pontosan az uralkodását záró Várnai csatában vesztette az életét. Az ő öröksége, ha lehet így mondani, illetve a dinasztikus kapcsolat, az éppen az ő édesapjának a Jagelló dinasztiát megalapító, Lengyelországban második Ulászlóként uralkodó királyon indult, akinek a felesége Nagy Lajos királyunk Hedvig leánya volt, tehát volt már egyébként is egy lengyel-magyar personálunió és egy dinasztikus kapcsolat ugye a két uralkodóház között. Ez alapozódott meg, és ugye aztán Ulászló uralkodásában csúcsosodott ki. Illetőleg a dinasztia később is még 2 uralkodót adott ugye a magyar királyságnak, egyikük ugye a magyar trónon második Ulászlóként uralkodó királyunk, illetve az ő fia Lajos királyunk, ugye, aki a mohácsi csatában vesztette életét. A rollapok egy elég tág, tehát 24 rollappal készültek eredetileg a kiállításba, tehát egy nagyon komoly merítés ugye a Jagelló dinasztia történetéről, és egészen 1572-ig második Jagelló Zsigmondig mutatják be korban a Jagelló dinasztia uralkodását, aki ugye már gyermektelen lévén vele kihalt a dinasztia, a lengyel trónon megszakadt az uralkodásuk, tehát ő az utolsó uralkodó, akit még bemutatnak a rólapok. Így van, november 14-én az Országos Rajzfilm ünnephez kapcsolódva a Vármúzeum is idén először ennek az ünnepség sorozatnak keretében 3 filmvetítését is műsorra tűzi itt a Vármoziban. A Dobó István Vármúzeumban rendszeres műsoron a Szász Attila 1552-es csatáról szóló filmje az, amit megtekintetnek a látogatók, de mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy kicsit bővíteni ezt, és a mozi élményben más filmekkel is részesíteni a látogatóinkat, így 14-én, 15-én és 16-án, mind 3 napon 5 órai kezdettel ingyenesen tekinthetik meg az általunk, a rajzfilmünnep által kínált válogatásból 3 filmet a látogatók, tehát 3-at választottunk ki, korosztályoknak megfelelően. A pénteki napon a VUK-kal kezdünk, a legkisebbeknek, a szombati napon a Toldival, Jankovics Marcell legújabb 2022-ben a Kecskeméti Filmstúdióban készült Toldiával folytatjuk a vetítést, és vasárnap nyitottunk egy kicsit, és a Mirály című, egyébként egy nagyon népszerű anime készítő munkájaként létrejött, de szintén egyébként a gyermekek és a családok számára aktuális témát hozó kis filmjével szeretnénk kedveskedni, amely egy 4 éves kisfiúra és a családja ról szól, illetve az ő jövőben életükről, kicsit a jövő és a jelen, a múlt síkjai váltakoznak a mesében. Úgyhogy ezzel a 3 mesével várjuk, illetve rajzfilmmel várjuk a látogatókat. Az idei év egyébként az irodalmi filmadaptációkról szól, mint központi témáról. Ebből ugye mi 2 válogattunk be, és hát reméljük, hogy nagy megelégedésére lesz a látogatóknak, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd. Ezek ingyenes programjaink.
Ugye mivel ingyenes és 70 férőhelyes a mozi, kell-e regisztrálni?
Nincs regisztrációs kötelezettség, de arra számítani kell, hogy érkezési sorrendben ugye azok tudnak leülni, akik még a 70 fős keretbe beférnek. Hát mi nagyon reméljük, hogy sokan fognak eljönni. Azért annyit el tudok árulni, hogy néhány pótszékkel is készülünk, tehát hogyha szükséges, akkor igyekszünk ezt a létszámot egy kicsit megtoldani, még amennyire a tér engedi.
Van egy 3. program is, ugye? Advent.
Így van, készülünk már az adventre mi is, és az idei évben az Eger TV-vel való együttműködésünk keretében is innen az Egri Várból nézhetik majd meg a látogatók azt, ahogyan a dobótéren az ünnepi fények felkapcsolásra kerülnek, illetve a vár falain megjelenő kontúrfények is egyszerre kapcsolódnak majd föl. Ehhez a délután 5 órakor, november 28-án pénteken 5 órakor kezdődő eseményhez szerettünk volna mi egy kicsit még hangulatot és kedvet csinálni, úgyhogy már előtte érkezhetnek a látogatók, hiszen mi egy kis beiglivel, teával és illőszavas meséléssel egy kis hangulatot szeretnénk szeretnénk adni az advent elindításához, kicsit a fényekhez, való ráhangolódáshoz, úgyhogy a cipóosztóházban várjuk majd szeretettel ezt erre a szintén ingyenes rendezvényre a látogatóinkat.
Jó terméshozam és kiváló aszútermés jellemezte az idei szüretet Tokaj-hegy alján. Jarecsnyi János, a Sárospataki hegyközség elnöke összefoglalójában elmondta, bár az időjárás beleszólt a szüreti időszakba, minőségi termést takaríthattak be a gazdák, és aki bevállalta, hogy kint hagyja a szülőt a tőkéken, abból kiváló aszú fejlődött.
Nem egy könnyű évjáraton vagyunk, én azt gondolom, túl 2025-ben, hisz minden szülős gazda minden évbe úgy vág bele a szüreti munkákba, hogy reménykedik ugye egy nagyon szép és jó termésben. Én azt gondolom, hogy tekintve azt, hogy milyen fürtszámmal rendelkeztek az ültetvények, egy szép termés mutatkozott itt a tokai borvidéken és itt a Sárospataki hegyközség esetében is. A szárazborok tekintetében, főleg az első időszakban nagyjából azt gondolom, hogy a könnyedebb reduktív borok születéig én azt gondolom a szőlő minősége kifejezetten nagyon, és mennyiség tekintetében is nagyon örvendetes számok születtek a hegyközségünk esetében. Aztán, hogyha kicsit visszaemlékszünk, ugye a szeptember közepei időszak egy jelentős mennyiségű többszöri esőt hozott, amely olyan tekintetben azért nehezítette a szőlőgazdák életét, hogy a szüreti munkák ebben az időszakban, ilyen időjárási körülmények között nagyon-nagyon nehézkesek voltak, többször abba kellett hagyni a szüretet, a szüreti munkáknak a szervezése is azért nehézségekbe ütközött. Aztán kicsit kegyesebbre fordult az időjárás, és örömmel mondhatom, hogy az a negatív időszak, amit az esők után bekövetkezett, egy pozitív oldalra billent át olyan tekintetben, hogy kicsit egy ilyen napsütőses időszak következett be, és a termés nagyon szépen be tudott botritizálódni. Habár mennyiségileg azért érezhetőek a számokon, hogy a jelentés termés mennyiség csökkenés következett be annak hatására, hogy ugye az asztusodás elkezdődött, de az aszú termés tekintetében azért, aki kihagyta a szőlőjét, és kicsit kockáztatott, én azt gondolom, hogy szép mennyiségben és minőségben is lehetett aszú szemeket szüretelni 2025-ben. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a szüret összegezve az egész szüretet eleje lehetőséget teremtett olyan tekintetben a gazdáknak, hogy jó minőségben és mennyiségben tudtak szüretelni, azt követően pedig kicsit kockáztatni kellett azért, hogy magas mustfokú borok szülessenek. Aki mert kockáztatni és kihagyta a szőlőjét, én azt gondolom olyan mustfokkal tudott születelni, ami példátlan, és talán az elmúlt időszak 5-6 évében ilyen minőségben nagyon-nagyon ritkán fordult elő, talán utoljára 2019-ben.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepélyesen felszentelte Ternyák Csaba egriesek az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola felújított kápolnáját tegnap. A hálaadó ünnepi szentmise kezdetén Valkó Viktor, az intézmény főigazgatója köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és a közeli Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony templom híveit is annak felújítása idejére. A főpásztor ezt követően szentelt vízzel hintette meg a híveket és a templom falait, és Isten áldását, kegyelmét kérte. Szentbeszédében elmondta, ez a kápolna mindig a fiatalokat szolgálta, mindig diákok jártak ide szentmisére. Az osztálymiséken, évfolyammiséken kifejezése jut, hogy a fiatalok ehhez a közösséghez tartoznak, de ugyanilyen fontos, hogy a vasárnapi szentmisén a lakóhelyhez kötődő templomban, közösségben is otthon legyenek. Isten azt akarja, hogy közösségé gyűjtsön bennünket. Szent Pál is azt mondja, hogy egyek vagyunk Krisztusban, élő tagjai ennek a testnek. A remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk, emlékeztetett az érsek. Isten vendégei vagyunk az ő asztalánál, egy igazi lakomán, az utolsó vacsora emlékezetére. Az evangéliumi példabeszédben a vendégségről távol maradnak a meghívottak, kimentik magukat. Nekünk nem szabad így tennünk, mert meghívottak vagyunk, nem utasíthatjuk vissza Jézus meghívását, aki az asztalához akar ültetni bennünket. Meg kell újulnunk, hogy meg tudjuk ismertetni Krisztust a világgal, tudatva, hogy jó nekünk együtt lenni, közösen imádkozni, buzdított ternyákérsek. A Szentmise után Orosz Tibor restaurátor tartott ismertetőt a felújítás menetéről, a kápolna kifestésének különféle korszakairól. Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekjéket az oltárra helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Főtisztelendő Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekjék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik, jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot.
Egy pár éve visszatérő hagyomány, hogy a Sárospataki Bazilikában minden szentekkor vagy a környékén a templomban megtalálható erekjéket előveszik, és ennek kísérletében mondják a szentmisét. Milyen erekjék találhatók a templomban? A
templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekjéit kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve a zarándokok ugye oda szoktak megérkezni a zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekje tartomban két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lújza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológiailag így helyes, Szent Kárló Akutisznek az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egésze azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lújza Merkel erekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója is, az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lújza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekjéket az oltárra helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Ezzel kapcsolatban főtisztelendő Novák Lajos káplánt hallották. Az Egri Főegyházmegye a székeskáptalan a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István Bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora, türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után, szentségekkel megerősítve elhunyt a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban. Jelmondata: maradj velünk Jézusunk. Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10 órakor szentmisét mutatnak be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezik el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról, koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos Isten irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a Főegyházmegyei Alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Egri alkotást is kiállítanak az idei adventi és karácsonyi ünnepek alatt a Vatikánban. A 100 Betlehem a Vatikánban című kiállítást néhány éve rendezik meg, és a Vatikáni Magyar Nagykövetség segítségével idén is pályázhattak a megjelenésre magyar alkotók. Évente néhány magyar képzőművész, népművész, művét szokták kiválasztani a vatikáni zsűri tagjai, idén pedig a bírálók, tehát egy egri tűzzománcos, Dávid Ilona képét is beválogatták a tárlatba. A 2025-ös jubileumi szentév kiemelt esemény világszerte, amelynek egyik fontos programja a 100 Betlehem a Vatikánban című tárlat. A kiállítás idén is az új evangelizáció pápai tanácsának szervezésében lesz látható, december 8-ától majd január 6-áig a Szent Péter téri kolonnád alatt. Dávid Ilona több éve részt vesz a Magyar Kézművességért Alapítvány budapesti kiállításán, ennek köszönhetően kapott értesítést a lehetőségről. Ő egy új képpel pályázott, és alkotását elfogadták a szakértők. Elárulta, a Jézus születését ábrázoló tűzzománc alkotást szeptemberben és októberben készítette el külön erre a pályázatra. Izgalmas benne, hogy több technikával és többféle festőzománccal készült. A domborítások külön vékony lemezre készültek, az alaphordozó lemezre rá vannak égetve és le vannak zománcozva. Ezt a domborítás technikát Kátai Mihálytól tanultuk, neki sok ilyen technikával készült képe van, ismertette Dávid Ilona, amikor a heol.hu Heves vármegyei hírportálnak nyilatkozott. Ő betartotta a mester egy másik intelmét is, miszerint minden képre kell egy piros pötty, mert ez a szín oda vonzza a szemet. Ezen a képen nem lett volna piros motivum, de így is oda csempészte a pöttyöt. Mint mondtam, a tervezés egy-két napot igényelt, az interneten rengeteg betlehemi képet megnézett, és az egyes motivumokat, a lámpát, a csillagot, a kerítést, a tehenet, ezek alapján választotta ki a saját alkotásához. Az elkészítése szerinte 3-4 nap lehetett, nem volt olyan sok, mint például egy rekesz zománc képé. Dávid Ilona boldog, hogy idén sikerült bekerülni a tárlatra, tavaly is pályázott, akkor Mária és József betlehemi utazását és egy kútnál való megpihenését festette meg, de akkor nem válogatták be a képet. Ez a mostani alkotás azonban a vatikáni utat követően várhatóan itthon már nem lesz látható kiállításon, mert a végső helye Ausztráliában lesz. A fia egyik barátjának ajándékozza, egy másik a várandós Máriát ábrázoló tűzzománccal együtt. Itt maradnak a fotók és a boldogság, amit okozott neki. Dávid Ilona a hagyományos hazai betlehemi jászol pályázaton is indul, ezúttal három kisebb méretű alkotását küldi be a Szent István Bazilikában rendezendő tárlatra, mindhárom Máriát ábrázolja. Az egyik kép különlegessége, hogy a líceum tetőszerkezetéből származó rézlemezre készült, ami egy évtizedekkel ezelőtti felújítás során került le onnan. A darabokat összegyűjtötte, megőrizte és most felhasználta, bár a lap nem teljesen egyenes. Ő maga 25 éve még a Vitkovics házban kezdte a tűzzománcozást, nagyon jó mesterek tanították meg az alapokra, Verébe Mese és Bulla Márta. Később a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban Kátai Mihály tanította a kézműveseket, rengeteg dolgot tanult tőle. Mint mondtam, Egerben a zománc technikát ismerő emberek szinte mind tőle tanulták a zománc művességet. Az egyházközség szeretné felújítani a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyház 120 éves orgonáját. Lehetőség van adományként örökbefogadni egy-egy sípját, valamint több jótékonysági koncertet is szerveztek. November 16-án vasárnap este 7 órakor lesz még egy Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andra ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét természetesen szintén az orgona felújítására fordítják. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját, ami több mindenre lehetőséget ad, a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Drimba Miranda, Kriston Tamás és Koleszer Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sportja. Kazincbarcikai és a térség nyugdíjas szervezeteinek képviselői vehettek részt idén is a Senior Sport Kavalkádon. A Debreceni Sportiskola Extrém Sport szakosztálya csatlakozott az országos élménysport diákoknak elnevezésű programhoz. A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn kapusával a magyar válogatottban közelmúltban bemutatkozó Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a felcsútiak kapusedzője Mitring István. Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kazincbarcika és a térség nyugdíjas szervezeteinek képviselői vehettek részt idén is a Senior Sport Kavalkádon, melynek a Don Bosco sportcsarnok adott otthont. A csapatokat játékos szellemi erőpróbák és sportos programok is várták. A megmérettetésre 30 csapat regisztrált. A jelentkezők Kazincbarcikának és térségének a nyugdíjas szervezeteit képviselték. Egyéni, páros és csoportos sportolási lehetőségeket is kipróbálhattak a nap során a sportközpontban. A Debreceni Sportiskola Extrém Sport szakosztálya csatlakozott az országos élménysport diákoknak elnevezésű programhoz. A Debex Extrém Sportparkban próbálhatják ki a gördeszkázást a gyerekek. Elsőként a Lilla téri általános iskola kapcsolódott be a programba. Víg Tamást, a Debex vezetőjét hallják.
Az érmek program az nagyon sokat segít nekünk abban, hogy népszerűsítsük Debrecenbe a gőrezkázást, hiszen a helyi gyerekek lehetőséget kapnak, hogy osztályonként eljöjjenek hozzánk a parkba, szakmai vezetéssel, az edzésen kipróbálhassák a gőrezkázást, és hogyha megtetszik nekik, akkor a hétköznapokban visszatérhetnek hozzánk.
Az extrém sport alapjaival ismerkedhettek meg tehát a gyerekek. A foglalkozásokon megtanulják a stabil állást a gőrdeszkán, a gurulást és a kanyarodást. A DSI Debrecen extrém sport szakosztálya csatlakozott az országos Éld Plus programhoz, amelynek célja, hogy az óvodások és iskolások élménysportokat próbálhassanak ki. Nem csak Debrecenben, de vármegyei szinten is nagy az érdeklődés a program iránt. Szabó Pétert, a debreceni gördeszkás projekt koordinátorát hallják.
Bármelyik iskolát kerestük fel eddig, nagyon nyitottan álltak a programhoz, és nagyon nagy örömmel fogadták. Egy nagyon jó lehetőségnek tartják azt, hogy el tudják hozni egy iskolai kereteken belül megtartott kifejezetten egy más jellegű sportágra a fiatalokat.
A cél, hogy 2026-ban is folytatódjon a program, és minél több iskola ki tudja használni ezt a lehetőséget. Az elmúlt években nagyot nőtt az extrém park látogatottsága. Ezzel a diákcsoporttal pedig elérte a 12 ezres látogatószámot, ami jól mutatja, hogy nagy igény van az extrém sportokra a városban. Barcsa Lajos alpolgármestert hallják.
Minden debreceni gyermek megérdemli, hogy rendszeresen sportoljon, és az önkormányzatnak az a feladata, hogy azt az infrastruktúrát rendelkezésre bocsássa, ami alkalmas arra, hogy biztonságos keretek között ezt a lehetőséget megadjuk számukra. Itt a Debrecen egyre többen jönnek és jelentkeznek extrém sportolni, amely óriási eredmény.
A nyáron a Puskás Akadémiától a Liverpool FC-hez igazolt Pécsi Árminnal és a Blackburn kapusával a magyar válogatottban a közelmúltban bemutatkozó és Portugália ellen remekül védő, a borsodi pár száz lelkes faluból Zubonyról származó Tóth Balázzsal is dolgozott együtt a felcsútiak kapusedzője, Mitring István. Most őt hallják.
Őket abban az időben, abban a helyzetben tudtuk kiválasztani, amikor olyan korosztályt kezdtünk el itt az akadémián edzeni, felkészíteni, ahova tudtak csatlakozni, és ezáltal megkapták azokat a fokozatos lépéseket. Természetesen a tehetségük is meg volt hozzá, mondani se kell, de hát nagyon sok dolog közre játszik azért az úton, amíg az ember elé felnőtt korig. Nálunk a képzés U14-ben kezdődik, tehát 13 éves korban. A Balázs került hozzánk ebben az időszakban, az Ármin azt hiszem egy évvel később, tehát ilyen 14 éves volt, amikor Győrből ide került, és hát mind a ketten kifejezetten jó adottságokkal rendelkeztek, természetesen nagyon sok perspektíva van, amit nézünk, olyan tulajdonságok, amiket természetesen a kapus dolgoz kell. Itt inkább az Ármint emelném ki, mert ő neki volt az áldott tehetsége, ami arra predesztinálta, hogy ő belőle mindenféleképpen olyan szintű kapus lesz. Ugye természetesen ezt nem tudhattuk, hogy ideig el fog jutni ilyen lehetőség elé. A Balázs egy kicsit ilyen középkorosztályban élő típus volt, akkor nőtt meg, akkor kezdett erősödni. Voltak problémái is, igen, a gyors növekedésből adódóan, amit aztán utána hónapokra késett is kezelnünk kellett, a rehabilitáció nagyon sokat segített neki, megerősítette a vázizmát, és onnantól kezdve egyenes útja volt láthatólag így előre, amit vizionáltunk a felnőtt csapatig. Nem véletlenül játszanak már MB3-ba, MB2-be előtte mérkőzéseket, de ezek a lépcsők, ezek mindig úgy indulnak, hogy kinek rövidebb, kinek hosszabb belerázódási idő. Tehát én szép szóval mondva, nem feltétlen ugyanazt a teljesítményt tudják nyújtani az első hetekben, hónapokban, mint amit utánpótlás szinten felnőtt futball. Teljesen másról beszélünk, sokkal több korosztályt fog össze, magasabb szintű játékosokkal találkoznak, erősebb irammal, komolyabb taktikai feladatokkal, tehát itt majd a mérkőzés teljesítmény, ahol kicsúcsosodik. Ők ezt, de szerintem mindenki, akivel dolgoztunk, ezt az első lépéseket, ezt, hát hogy mondjam, ilyen átmeneti időszakként kezelik. Nagyon jó páros, nagyon jó barátok, nagyon jól ismerik egymást. Amikor az embernek egy tanítványa eljut odáig, hogy ilyen lehetőséget kap az élettől, büszkék voltunk. Nagyon sokat beszélgettünk a szülőkkel, akkor is, amikor ez sikerült, akkor is, amikor az NB1-es első lépéseiket megtették, az embernek vannak érzelmei és érzései, és akkor, amikor ilyenek történnek, akkor azért persze kihúzzuk magunkat 3 napig, aztán utána fókuszálunk azokra a dolgokra, amik jönnek utánuk, tehát nem párnázzuk ki a hátunkat és hátradőlünk, fölcsapjuk a lábunkat az asztalra. Nagyon sok dolog van, nagyon sok ilyen jellegű tehetség van Magyarországon, nem csak nálunk, ki kell hangsúlyozni, nagyon sok klubban látok olyan potenciális játékosokat, kapusokat, mezőjátékosokat az utánpótlásban, akik nagyon szép jövő előtt állnak.
Mitring István beszélt a két játékossal való jelenlegi kapcsolatáról is.
Ezt se lehet érzelmek nélkül nézni. Tehát amikor az ember beáll, nem vagyok nyugodt, leülök, nézem, látom, érzékelem a teljesítményüket. Természetesen nem úgy, hogy ugye nem mi edzük őket, nem mi kezeljük, nem mi nem beszélünk nap, mint nap, de heti kapcsolatban vagyok a srácokkal, és most ez kicsúsosodik majd abban, hogy decemberben meglátogatjuk őket. Én páros út a kapusedző kollégáimmal szerveztem egy utat, ami a Blackburnhoz és a Liverpoolhoz. Majd egy hétig kint leszünk, és egyik másik helyszíneket látogatjuk. De hát tehát én büszke vagyok. Tehát persze izgul az ember egy kicsit, látja, hogy kikkel áll szembe, tehát azért egyiknek sincs könnyű dolga, bármilyen szinten, 21-ben és felnőtt válogatottban. Tudjuk, hogy miknek kell megfelelni, mi az a szint, amit elvárnak tőlük, azért egy kis izgalom azért van bennünk.
Tóth Balázs első számú kapussá nőtte ki magát a Blackburnben, sőt azóta már a válogatott kapujában is kiválóan szerepel. Erről is elmondta véleményét.
Hát a felnőtt válogatott kerettagság, és ezen belül az, hogy első számú kapusnak titulálnak bizonyos mérkőzéseken, azért ezt feltételezi azt, hogy a menedzserek notesze is jobban kinyílik. Blackburn-nél se így volt. Tehát nem ő volt az első számú kapus, nagyon sokat dolgozott rajta, beszéltünk, szenvedett, és küzdött abban, hogy meg tudjon felelni a kívánalmaknak. Én szerintem ez a folyamat ugyanilyen a válogatottnál is. Tehát ugyanazok a konkurenciaharcok megvannak, ugyanolyan jó teljesítményű kapusok állnak mögötte, és ugyanúgy be kell bizonyítani azt, hogy neki ott a helye, és bizalmat szavazzon neki az edző. A menedzserek dolgoznak, nekik nem kell mondani semmit. Jönni fog, biztos valami ajánlat, meglátjuk.
Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Szőgyőr Mihályt, a Kazincbarcikai vése edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az elsősök közül már most van 4-5 olyan jelentkezők, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit ki szeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfok, amit meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózóedzés keretein belül, úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magába, ugye 2 Putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egyközösen készülnek, illetve hálásnak a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hazahozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülünk, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba a lányok, ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testnevelő tanárokkal, illetve a grundbirkózás nagyon támogatja, nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptunk egy nagyon szép családos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testnevelés órák keretein belül, illetve mi is az edzéssel szeretjük, ugye, mert minden adott ahhoz, hogy grundbirkózást tudjunk oktatni, és lássák azt, milyen egy versenyszituáció, egy versenyszőnyegen milyen birkózni. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Az elsődleges célpontunk, ugye a fókuszpontunk az az elsőtől a negyedik osztályig, most jelenleg főleg a grundbirkózó időszakban. Edzéseink azok, hogy itt a Serényi László általános iskola termében kerülnek megrendezésre, kedd, illetve csütörtöki napon 16 órától 18 óráig, és pénteken a Kazincbarcki birkózócentrumban ugyanúgy 16 órától 18 óráig ugyanúgy várjuk a sportokat, mivel egy család vagyunk, egy csapat, egy család, úgyhogy ennek örülök.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemel, ítéljen a föld, s az ember, ha akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar, nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.